Jó napot kívánok! Múltkor ott hagytuk abba, hogy a alakzatok, pontok transformációjához ugye felhasználhatjuk a vektorokat, vektor az egy eltalás, meg a mátrixokat is, akkor ugye a mátrixokkal forgatni lehet, tükrözni lehet, az origóhoz képes skálázni lehet. De hát nem ez az egyetlen algebrai alternatíva a pontok, eltolások, transformációk megadására, hanem hát itt van nekünk a szépséges komplex szám is, mert valójában ugye egy komplex szám az tekinthető a sík egy pontjának, valós rész az x Descartes koordináta, imaginárius rész az y Descartes koordináta. Egy komplex szám tekinthető eltolásnak is, mert egy két komplex számot pontosan úgy adunk össze, ahogy egy pont és a rajta működő vektor Descartes koordinátáit össze kell adni, ugye külön-külön a két koordinátát. Sőt, és ez az igazi szépség vagy újdonság, egy komplex szám még forgatva nyújtás is, amennyiben a szorzás műveletét használjuk. Ezt onnan lehet látni, hogy képzeljük el az eredeti pontunkat, mint komplex számot polár koordinátás alakban, és akkor szorozzuk meg egy másik komplex számmal, ugyancsak polár koordinátás alakban fölírva, és hát elvégezve a szorzást, ugye azt kapjuk, hogy az abszolút értéke az eredeti komplex számunknak S-szeresére nő, a fázis szöge pedig C-vel változik, tehát hogyha a második komplex szám az egy S-szeresre nyújtó, C-vel elforgató transformáció, akkor a szorzás éppen ezt a transformációt megcsinálja. Ugye ahhoz, hogy ezt programban kihasználhassuk, hát implementálnunk kell a jó ismert komplex számot. Ezt már mindenki megtette, ugye a C++-ban is, amikor a operátor overloadról van szó, ez egy tipikus példa. Ugye a összeadást, kivonást tagonként implementáljuk. A szorzásnál ugye figyelembe kell venni, hogy amikor két ilyen alakú dolgot összeszorzunk, akkor megjelenik benne egy i négyzetes tag, az i négyzet pedig mínusz egy, tehát a két imaginárius rész az a valós részt fogja a szorzat eredményében gazdagítani. A osztásnál pedig hát az a tipikus trükk, hogy a nevezőben levő komplex számot, ott meg kell szabadulni ugye a komplex számtól a nevezőbe, úgy írtjuk ki, hogy a számlálót is, meg a nevezőt is bővítjük a nevező konjugátjával, mert ugye a konjugáltal való szorzás után valós számot fogunk kapni. Na most a komplex számokat szeretnénk megkonstruálni valós képzetes rész szerint, Descartes koordinátákkal, ha úgy tetszik, meg hát szeretnénk megkonstruálni polár koordinátás alakban is, ugye abszolút érték. A C++, meg általában ezek az objektumorientált nyelvek lehetőséget adnak arra, hogy egy osztálynak több konstruktora is legyen, de hát különbséget szerint kell. Konstruktornak más a úgynevezett paraméter szignitúrája, azaz más típusú paramétereket vár. Hát sajnos, amikor valós képzetes rész szerint konstruálunk, akkor is két flót, amikor meg abszolút érték fázisszög, akkor is két flót, tehát ez nem alkalmas arra, hogy a két konstruktort szétválasszuk. Ugye vagy összeszemetelem a programomat egy harmadik változóval, vagy pedig azt mondom, hogy a polár koordinátás konstruktor az legyen egy globális függvény, természetesen akkor elnevezhettem aszerint, nem feltétlen ugyanaz a neve, mint a komplex osztálynak, elnevezhettem aszerint, hogy milyen konstruktor ő is valójában. Nem szabad idegenkedni a globális függvényektől, tudom, akinek már agyára ment a CISZ meg a Java, az gyakran így gondolkozik. Gondoljunk csak arra, hogy C++-ban egy konstruktort simán le lehet úrni úgy, mint egy globális függvényhívás, és akkor ilyenkor ő visszatér egy ideiglenes objektummal, ami ennek a osztálynak egy példánya. Ezt fogom is használni majd a minták során jó párszor. Tehát a polár függvény megkonstruál egy komplex számot a polár koordinátáiból. Mire jó? Hát arra jó, hogyha egy transformációt vagy transformációs sorozatot kell végrehajtanom egy ponton vagy egy alakzat különböző pontjain, akkor ezt a transformációs sorozatot magyarról szinte egy az egyben le lehet fordítani komplex aritmetikává. És a komplex aritmetika, ugye a komplex osztályon keresztül kezemben van, tehát egy az egyben le lehet fordítani C++ programmá. Ha nézzük a következőt, tehát egy alakzat pontjait, jelesül most a P pontot, szeretnénk az 1 mínusz 1 pívó, vagy úgynevezett fix, vagy helyben maradó pont körül nyújtani, kétszeresére, miközben elforgatjuk T-vel, majd az eredményt toljuk el a 2-3 vektorral, és végül nyújtsuk meg az origó körül 0,8-szorosára, és forgassuk el mínusz T2 radiánnal. Ez a feladat. Ezt akkor fordítsuk le komplex számokra, és akkor rögtön egy lendülettel C++ programmá. Ugye a színkódolás mutatja, hogy mibe megy át. Ugye nyújtsuk meg a alakzatot kétszeresére és forgassuk el T-vel. Ugye ez egy szorzás a polár koordinátás alakban, a nyújtás és az elforgatási szög a két bemeneti paraméter, a forgatva nyújtás művelete pedig a szorzás. Igen ám, de a egyszerű szorzás az az origót tekinti pívó vagy helyben maradó pontnak, tehát ahhoz képest nyújt és forgat. Itt a feladatban pedig explicite szerepel, hogy nekünk nem az origó körül kell forgatni, hanem az 1 mínusz 1 fix pont körül. Ugye úgy járhatunk el, hogy a forgatás végrehajtása előtt az egész komplex számsíkot betoljuk az origóba, úgyhogy az 1 mínusz 1 az origóba kerüljön, ez egy kivonás, hogy az eltolás, az összeadás vagy kivonás, elvégezzük a forgatást, és visszatoljuk az origót a pivot pointba, tehát ugye aki eredetileg a pivot pointba volt, az ott is maradt, tényleg az lesz a helyben maradó pont. Aztán folytatom a kékkel, majd az eredményt toljuk el 2-3-mal, tehát az eltolás művelete az két komplex szám összeadása, az eredményhez hozzá kell adni a 2+3i komplex számot, majd az eredményt az origó körül 0,8-szorosára, és toljuk el mínusz t per 2-vel. Hát ugye polár és szorzás, ugye 0,8 a nyújtásnak a nagysága, mínusz t per 2 pedig az eltolás, és kész. Meg is mutattam azt a kis Móriczka programot, ami ezt a szerencsétlen alakzatot a T-vel, T az idő ebben az esetben, tehát ezért változik, animáljuk a színterünket, folyamatosan transformálgatja. Tehát ez a transformáció lánc, bármilyen bonyolultak is tűnik, egy sor C++-ban. Ugye ha már a komplex számoknál tartunk, akkor érdemes egy kicsit körülnézni, a rokonait is megvizsgálni, hát ha jó lesz valamire. És jó lesz, a egyik közeli rokonát hiperszámnak, Clifford algebrának nevezik, ugye elmondom, hogy mi az, felhasználhatjuk arra, hogy megtanítsuk a programunkat, a C++ programot deriválni. Mégpedig rendesen deriválni. Nem úgy rendetlenül, ahogy a interneten hamis proféták szokták mondani. Ugye tipikus vélemény, hogy miért kell a hallgatókat olyan szörnyű dolgokkal kínozni, mint a deriválás, miközben megállnak a növésben, miközben a deriválás az mindössze annyit jelent, hogy 0,01-jel arrébb olvassuk a függvényt, képezzük a különbséget és elosztjuk a különbséget 0,01-jel. Na, kérem szépen, ez az eljárás a természet elleni fajtalankodás minősített esete. Nem azért használunk a közelítő módszereket, mert hiányoztunk akkor az előadásról, amikor erről volt szó, hanem azért használunk, ha muszáj, nagyon közelítő módszereket, mert nincs analitikus megoldás. Ugye a probléma az, hogy egy közelítő megoldás mérnöki gyakorlatban csak akkor elfogadható, ha azt is meg tudom mondani, hogy a közelítő eredményhez képest milyen intervallumban, milyen sávban van a valódi megoldás, és még arra is eszközöm van, hogy ezt a sávot persze többletmunkával csökkentsem. Mindenki tud erre végtelen sok példát mondani, hadd mondjak kettőt a számítógépes grafikából. Egyik, radioterápiás kezelés. Ugye a besugárzást meg kell tervezni, ki kell számolni, hogy a különböző szövetekre mennyi dózis jut, mert mondjuk 20 joule per kilogram alatt az egész nem ér semmit, 80 joule per kilogram fölött, meg már olyan az egészséges sejtek is elpusztulnak, és hát ugye a beteg adott esetben még betegebb lesz, vagy meghal. Na, mert ilyen körülmények között azt mondom, hogy közelítőleg kiszámoltam a 42, ez senkit nem nyugtat meg, hogyha a valódi eredmény 10-től 200-ig bármi lehet. Jó? Aki úgy derivál, hogy odébb lép 0,01-jel, és kivon belőle a különbséget elosztja 0,01-jel, annak semmiféle becslése nem lesz arra, hogy milyen messze vagyunk a valódi eredménytől. És nem is tudja persze ezt a hibát csökkenteni. Vagy egy másik példa. Ugye a film készítésnél pixelekben RGB színeket kell kiszámolni. Na azoknak a hibájának 1% alatt kell lenni, mert ugye, hogy képsorozatot élvezünk a moziban, ha az a hiba 1%-nál nagyobb volna, és a különböző egymás után következő képkockákban a hiba független lenne egymástól, akkor egy kis halvány vibrálást érzékelnénk, és 1% az a küszöb, amit még meg tudunk különböztetni, és nyilván egy film nem működik úgy, hogy a fejfájástól a nézők kirohannak. Egyébként mi a kettő között a kapcsolat, rádióterápia, szimuláció és filmkészítés között pontosan ugyanaz az algoritmus használandó mind a két esetben. Mind a két esetben azt kell megvizsgálnunk, hogy a részecskék, egyik esetben ugye a fényfotonok, másik esetben pedig nagyobb energiás részecskék, milyen pályán járják be a rendelkezésre álló teret, hogyan szóródnak és hogyan nyelődnek el. Ugyanaz az eljárás mind a kettőben. Tehát deriválni kell. A deriváláshoz pedig akkor nézzük a hiperszámokat. Ugye a hiperszámok azok úgy ránézésre olyanok, mint a komplex számok. A komplex szám valójában a hiperszámok speciális esete. Tehát x plusz y szor i, ahol x és y azok valós számok, az x, az i pedig egy szimbólum. És azt mondjuk, hogy ezekre az x plusz y i hiperszámokra ugyanaz az aritmetika használandó, mint a komplex számokra, vagy mint a valós számokra. Tehát asszociativitás, disztributivitás, stb. Ezek mind-mind megmaradnak. Ugye amikor összeadunk két ilyen formájú számot, akkor ennek megfelelően a valós részt, meg a képzetes részt össze kell adni, és a szám ugyanilyen formában áll elő. Ez rendben van. Ugye akkor kell csak egy kicsit elgondolkozni, hogy amikor össze szeretnénk szorozni két ilyen számot, tehát x1 meg y1-szer i, meg x2-ször y2-ször i, ugye a disztributivitást elvárom, tehát ugye mindenki mindennel, a két valós rész szorzata, az egyik képzetes rész a másik valóssal megfordítva, hogy abból kiemelkedik az i, és lesz egy i-nézetes tag. Azt szeretném, hogy ez az eredmény is ugyanolyan hiperszám legyen, tehát valószám meg másik valószámszor i alakú legyen, azaz arról kell rendelkeznem, hogy az i négyzet micsoda. Ez a hiperszám, vagy a Clifford algebrának az alapgondolata. Ugye a komplex szám azt mondja, hogy az i négyzet legyen -1, de nekem most nem kötelező ezt betartani, ezt másképpen is eldönthetem, hogy a hiperbolikus számoknál speciális relativitás elmélet, nagyon hasznos az a döntés, hogy az i négyzet legyen +1. Ugye miért? Hát a valós térben a távolság érdekes, a speciális relativitás elmélet, tehát az állandó, ugye, hogyha eltolom, vagy egybevágósági transformációkat végzek, a speciális relativitás elméletén meg a fénysebesség állandó. Nekünk a deriváláshoz az a döntés lesz hasznos, amikor azt mondjuk, hogy az i négyzet már pedig 0. Ugye ez rám van bízva. Na nézzük, hogy akkor hogy néz ki az ilyen hiperszámoknak a aritmetikája. Hát azt láttuk, hogy két számot összeadunk, a valós részek meg a képzetes részek is külön-külön összegződnek. Ugye két számot összeszorzunk, ha i négyzet 0, akkor ez persze kiesik, azt látjuk, hogy a valós számok, valós részek azok szorzódnak, hát a képzetes részben meg egy kicsit bonyolultabb ilyen kapcsolat tűnik föl. Hányados. Ugye megint azt a trükköt játsszuk el, amit komplex számoknál is ugye hasznosnak bizonyult. Meg kell szabadulni ettől a hiperszámtól a nevezőben, tehát megszorozzuk mind a számlálót, mind a nevezőt a nevező konjugátjával, tehát a képzetes részt mínusz egyre váltom, akkor mi lesz a nevezőben? X2 négyzet mínusz Y2 négyzet szer I négyzet, de mivel I négyzet nulla, X2 négyzet. Ugye a számlálóban pedig x egyszer x2 osztva x2 négyzettel, ugye x2-vel rögtön lehet egyszerűsíteni, a valós rész x egyszer x2 lesz, hát a képzetes részre megint kijön egy ilyen kicsit kacifántosnak kinéző formula. És akkor nézzük ezeket a formulákat, azt látjuk, hogy a valós részen mindig pont ugyanaz a művelet hajtódik végre, mint magán a hiperszámon, összeadás, szorzás, hányados képzés. A imaginális részen viszont nem, az olyan komplikált, de ismerős. Honnan ismerős? Hát ezek a deriválási szabályok. Ugye szorzat deriváltja, hányados deriváltja. Tehát mondjuk azt, hogy a hiperszámunknak a valós része egy függvény, a képzetes része pedig a függvénynek a deriváltja ugyanebben a pontban, és akkor ezek az aritmetikai szabályok automatikusan legyártják a deriváltakat. A C++ osztály, hát olyan, mint a komplex szám, nem nagyon tér el tőle, ugye van a valós rész, meg a képzetes rész, most úgy hívom, hogy F meg D, tehát az F a függvényérték, a D pedig a függvény deriváltjának az értéke. Őt is meg lehet konstruálni úgy, hogy explicite megmondjuk ezt a kettőt, hogyha nem adunk meg deriváltat, ugye akkor ugye ez azt jelenti, hogy egy számot szeretnék így függvénynek tekinteni, hogy egy konstans számnak a deriváltja nulla, tehát a default paraméterrel ezt el is intéztük, hogy akár konstans számokat is rögtön ugye Clifford számnak vagy hiperszámnak lehet tekinteni. Ami az operátorokat illeti, hát össze kell adni a függvényt is, meg a deriváltat is, különbségnél a különbségeket külön-külön kell képezni. Két függvény szorzatánál a függvények persze szorzódnak, a deriváltak pedig az egyik függvény szorozva a másik deriváltal, másiknak a deriváltja szorozva ezzel a függvényel, tehát szerepet cserélnek. A hányadosra meg hát ismerjük ezt a kicsit összetettebb formulát. Na most ilyen Clifford számokat, azaz függvényeket a deriváltakkal együtt nagyon sokféle módon meg lehet konstruálni, ugye ez attól függ, hogy milyen elemi függvényekből szeretnénk építkezni. Hát építkezzünk, és akkor ezekhez globális függvényeket fogok rendelni. De ezek valójában a Clifford osztálynak különálló konstruktorai, csak hát sok van benne, és ugye mindegyik végső soron egy float paramétertől függ, hogy melyik pontban, mely a független változó milyen értékénél szeretném a függvényértéket is, meg a függvény deriváltját kiszámolni. Ugye a független változót most T-vel jelöljük, mert időfüggvényekkel fogok dolgozni, ezért nem X, ahogy általában ezt megszoktuk. Na hát az első függvényem az a lineáris függvény, tehát egy lineáris függvénynél a függvényérték, ha a változó T, akkor T, annak a deriváltja pedig 1. A színusz. Ugye a színusz függvénynek az értéke színusz T, a színusz függvény deriváltja ugyanezen a helyen koszínusz T, a koszínusznak az értéke koszínusz, a deriváltja mínusz színusz, a tangensnél pedig, hát most vagy lederiválom a tangens, de erre már nincs szükség, mert a színusz meg a koszínusz megvan, tehát a tangens az a színusznak meg a koszínusznak a hányadosa. Függvényértékben, és ez az aritmetika, ez itten, meg azt is megcsinálja, bocsánat, azt is megcsinálja, hogy a derivát is helyesen lesz ebben kiszámolva. Ugye a T az n-ediken, hatványfüggvény pedig, hát hogyha az n nulla, akkor az egy konstans, értéke egy, deriváltja itten emiatt nulla, egyébként pedig visszavezetjük az egyel kisebb hatványra. Ugye lehetne ezt egyszerűbben, de hát így mondjuk a rekurziót is bele lehet csempészni ebbe az egészbe. Megint mire jó? Mondok egy példát. Példa útanimáció, vagy pass animation. Amikor egy formulával megmondjuk, hogy a alakzatunknak, ugye ő a kedvenc alakzatom, nem ez a kedvenc. kedvenc alakzatom milyen pályát ír le, ugye a T az idő, és akkor az idő függvényében, hát most itten két függvényen van X meg Y, tehát a síkon ez az alakzat egy pályát kell, hogy bejárjon. Tehát az XT és az YT függvény megmondja, hogy mi lesz az az eltolás, ami a kiinduló helyzetből a alakzatot odaviszi az aktuális T pillanatban érvényes helyre. És hogyha csak ezt használnám, akkor ő így mozogna. Na de tudjuk azt, hogy a természetben általában a dolgok nem úgy mozognak, hogy fixen tartják az orientációjukat, hanem mi is általában az orrunkat követjük, hogyha valamik irányba haladunk, akkor arra fordulunk, ugye a madár is a csőre után röpül, a repülőgép, a vonat is a mozdony követi, és nem pedig ugye a vágányra merőlegesen halad előre. Tehát a pályából nem csak az eltolást kell kinyerni, hanem az elforgatást is. Most ez egy kétdés eset, ez egy kétdimenziós elforgatás lesz, mellesleg a dolog háromdimenzióban még izgalmasabb, mert a pályából azt is ki lehet nyerni, hogy mennyire kell bedőlni a kanyarba. Most ezt tegyük félre. Tehát egy T pillanatban itt vagyunk a görbe adott helyén. Szeretnénk az elforgatását is helyesen meghatározni az alakzatnak, hát akár az elforgatási szöget is kiszámolhatnám, de azért, hogy visszautaljak arra, hogy voltak éppen az elforgatás nekünk egy mátrix megcsinálja ezt az elforgatást, azt a mátrixot pedig mindig úgy kell fölírni, hogy megnézzük, hogy a transformáció mit csinál az I és a J bázisvektorral. Mit csinál az I bázisvektorral, ez lesz a mátrixunk elsősorra, mit csinál a J bázisvektorral, ez lesz a mátrixunknak a második sora. Tehát ezt a két dolgot fogom kiszámolni, hát ahhoz, hogy az alakzat az orrát kövesse, mindig beálljon a haladási irányban, azt kell tudni, hogy mi a haladási irány. Mi a haladási irány? A pillanatnyi sebességvektor. A pillanatnyi sebességvektor a mozgás pályából pedig úgy kapható meg, hogy idő szerint deriváljuk. Ugye külön az X-et, külön az Y-t. Tehát ebbe az irányba kell mutatni. Tételezzük föl, hogy referencia helyzetben, tehát amikor indulunk, az orra az alakzatnak mondjuk az I bázisvektor irányába mutat, akkor ugye egy olyan forgatásra van szükségem, ami az I bázisvektort a pillanatnyi sebesség irányába állítja be. Tehát a transformált I bázisvektor az legyen a sebesség egységvektor hosszú változata. Ugye az irány fontos, nem akarom transformálni, nem akarom a méretét megváltoztatni az alakzatnak. Tehát az I-t úgy fogom kiszámolni, hogy a sebesség, amiben persze a derivált föltűnik, azt normalizáljuk. És most már csak ugye egy J kell, hát a J transformátját azt úgy kapjuk meg, hogy az is legyen egységhosszú, és legyen merőleges az I-re, hogy ne legyen járulékos deformáció. Ugye hogyan lehet egy vektorra egy másikat merőlegesen állítani? Hát ugye azt kell észrevenni, hogyha két vektor, egy vektor két koordinátáját megcseréljük, és az egyiket megszorozzuk mínusz egyel, akkor a skaláris szorzás x-er, mínusz y, meg y-szor x az nulla eredményt ad, két vektor meg akkor is csak akkor merőleges egymásra, hogyha a skaláris szorzatuk nulla. Tehát ez merőleges lesz a másikra. És egyébként ugyanolyan hosszú, az meg látszik ugye a Pitagorasz tételben. Jó, na akkor itt a pálya képlete, elég kacifántos, ugye színusz T szorozva, osztva, meg koszínusz T szerepel, programozzuk le, ugye a T az idő, egyszerűen ezeket a képleteket beírom a programomba. Nem deriválok explicite semmit, a Clifford osztály ugye automatikusan megcsinálja, tehát ezt ide másoltam, ezt pedig ide másoltam, tehát a színusz helyett a nagy csint használom, ami rögtön a színusznak a deriváltját is megcsinálja. A szorzás, osztás, összeadás pedig úgy van megoldva, hogy a deriválási szabályok ezt megkövetelik. Ugye akkor külön kiszámoljuk az X-et meg az Y-t, akkor az X-nek az F mezője az a X koordináta, a D mezője, meg a derivált ugyanezen a helyen, és hasonló a Y-ra is. Ugye a pillanatnyi sebességvektor, a mozgás deriváltjának abszolút értéke. Ugye Pitagorasz tétel, vesszük a derivált x koordinátáját, y koordinátáját, nézetre emeljük, összeadjuk, nézetgyököt vonunk belőle. Ez lesz a vektor pillanatnyi haladási sebesség. Normalizáljuk a sebességet, tehát a x pont d, y d-t elosztjuk a vektor hosszával, akkor emiatt ez egységvektor lesz, ő lesz a transformált i, és ugyanezt eljátsszuk a j-re is. Ezzel a trükkel, hogy megcserélem a kettőt, és mínusz egyel megszorzom. Jó, és akkor a alakzat fölrajzolása annyit jelent, hogy transformáljuk a pontjait, mégpedig ugye a transformációs mátrix két sora az IT meg a JT, és az elforgatott alakzatot még eltoljuk, tehát hozzáadjuk a eltolás vektort, ami a kiszámolt függvényérték. De azért használtam itt színuszt, koszinuszt, mert így persze periódikus lesz az egész, úgyhogy órákig el lehet gyönyörködni benne, hogy ez a kis repülő köröz ezen a, hát nem körön, hanem viszonylag bonyolultabb alakzaton. De az órát mindig a pillanatnyi sebesség, azaz a haladás irányba fordítja. Na és hát elég hosszúra nyúlt ez a bevezető mese, de hát hál' Istennek most végére értünk. Ugye ezt múltkor elmondtam, hogy a szlájdok végén szép ellenőrző kérdések vannak, kéretik elgondolkozni azon, hogy ezeket hogy kell megcsinálni. Annak semmi értelme nincsen, hogy mások megoldását átolvassuk, annak meg pláne nincsen, hogy megtanuljuk vagy bevágjuk. Na hát a mesének vége. Totojázásnak, pöcsölésnek is vége, így is fogalmaz. Elkezdünk számítógépes grafikával foglalkozni. Ugye a számítógépes grafika arról szól, hogy egy virtuális világot fölépítünk, aminek ugye geometriai tulajdonságai is vannak. Tehát első körben azt fogjuk áttekinteni, hogy hogyan lehet ezeket a geometriai tulajdonságokat definiálni. Ugye, hogyha a világunk háromdimenziós, akkor oda olyan dolgok férnek be, amelyek legfeljebb háromdimenziósak. Pontok nulladimenziós, görbék egydimenziós, felületek kétdimenziós, illetve háromdimenziós testek. Ezeknek a megadásáról kell szót ejteni. Ugye a nulladimenziós pontokat gyorsan kivégezhetjük, minden számmal kell megadni, ez a dolognak a lényege. Tehát fölveszünk egy koordinátarendszert, mivel Descartes koordinátarendszerben nagyon otthonosan mozgunk, nyilván Descartes koordinátarendszert, és akkor ezen Descartes koordinátarendszerben egy pontot egy számpárral vagy egy számhármassal azonosítunk. Kész. Emeljük a dimenziót. Görbék. Egydimenziós alakzatok. Ugye egy görbe végtelen sok pontból áll, tehát az nyilván föl sem merülhet, hogy akkor soroljuk föl a pontjait, aki a görbéhez tartozik, mert ahhoz végtelen sok idő kellene. Ehelyett az a tipikus megközelítés, hogy egy egyenletet adunk meg, amely egyenletnek véletőleg végtelen sok megoldása van, és akkor azt mondjuk, hogy ez megoldások tartoznak ahhoz a görbéhez, amit ez az egyenlet reprezentál. Hát a legkézenfekvőbb egyenlet vagy megoldási mód lehet az, azt mondjuk, hogy a görbe az egy függvény, tehát az x változóhoz, x változó minden lehetséges értékéhez, ezzel az f-fel hozzárendelek egy y-t, ugye akkor az x és az y számpár a Descartes koordinátákban kijelöl egy pontot, hogyha x-en végig szaladok az értelmezési tartományon, akkor kapok végtelen sok x-y számpárt, amelyek összességében a görbét jelentik. Ugye ezt hívják explicit egyenletnek, vagy explicit formának. Példaként ide föltettem a egyenes explicit egyenletét. Ugye az M a meredekség, ez fejezi ki, hogy milyen gyorsan emelkedik az X, vagy süllyed az X-tengelyhez képest. A B pedig azt mondja meg, hogy az egyenes hol metszi az Y-tengelyt. Az életükből idáig már több évet szántak arra, hogy függvényeket tanulmányozzanak. Tehát ez egy roppant intuitív és kézenfekvő megoldás volna, hogyha ezt használnánk. De nem használjuk. Azért nem használjuk, mert túlságosan korlátozó egy csomó mindenre, sőt, ami nekünk kell, azokra általában nem jó. Ugye az a probléma a függvénnyel, hogy mivel f függvény, minden egyes x-hez pontosan egy y-nak kell tartoznia. És ez pedig általában nem áll fönn. Ugye ezzel a megközelítéssel már egy szerencsétlen függőleges egyenessel lehet megadni, mert ugye ezekhez az x-ekhez nem tartozik egyetlen egy y se, amikor pedig x egyenlő x0, akkor hirtelen végtelen sok tartozik hozzá. Ugye ez nem függvény. Nem lehet megadni ezzel egy kört se, mert hát ugye itt nem, az x-hez nem tartozik y, ugye a két pont között meg már kettő is. Az se függvény. Meg nem lehet megadni egy ilyen görbét sem, mert hát ugye a változó számú, hogy mikor, hány y tartozik egy-egy x-hez. Tehát explicit egyenlet, jó volna, de szemétre való. Csak speciális esetekben fogjuk használni. Azért az egy jó ötlet, hogy egy egyenlettel teremtsünk kapcsolatot az x és az y Descartes koordináták között, és így definiáljunk egy görbét. Miért? Mert hogyha xy akármilyen értéket fölvehet, akkor az xy számpárok egy síkot azonosítanak. Most, hogyha ehhez hozzáveszek egy kényszert, akkor a sík két dimenziójából le tudom csökkenteni a dolgot egy dimenzióba. Az egy dimenzió meg egy görbe. Tehát ez az ötlet jó, hogy vegyünk föl egy egyenletet, de az viszont nem jó, hogy azt is elvártam ebben az esetben, hogy az y egyértelműen kifejezhető legyen az x-el. Tehát az első működő megoldásunk az implicit egyenlet lesz. Egyébként ilyenekkel múlt órán is találkoztunk, vagy múlt héten is találkoztunk. Ugye itt azt mondjuk, hogy hát akkor tényleg vegyük az x és az y Descartes koordinátát, pakoljuk be valamilyen algebrai kifejezésbe, egy egyenletbe, és azt mondjuk, hogy akkor ezen görbe pontjai ezt az egyenletet ki kell, hogy elégítsék. Ugye két ismeretlenem van, az x és az y, egy egyenletem van, tehát potenciálisan tényleg végtelen sok megoldása lehet ennek az egésznek. Hát ez a végtelen sok megoldás jelenti a görbét. Ugye gyakran ugye vektoros ábrázolást használok, tehát ahelyett, hogy a koordinátákat egyenként sorolnám föl, odaírom, hogy R, ami egy vektor, vagy a pontnak a helyvektora. De nem várom el, hogy az y kifejezhető legyen egyértelműen az x-ből vagy fordítva. Ugye erre láttunk példákat, tehát amikor a geometriai definíciókat lefordítottuk egyenletté, akkor már ugye ebben az implicit formában állt elő nekünk az egyenletünk, hogy ez a kétdimenziós egyenesnek az egyenlete, és már azt is tudjuk, hogy az a és a b geometriai jelentése az egyenes normálvektorának két koordinátája. Mellesleg, hogyha az A és a B olyan vektor, hogy az abszolút értéke 1, akkor behelyettesítve egy tetszőleges pontot ide, az egyenestől való előjeles távolságot kapjuk meg. Tehát ez az egyenlet azt fejezi ki, hogy azon pontok vannak rajta az egyenesen, akiknek a távolság az egyenestől mérve nulla. Ugye ez a forma tökéletesen tudja kezelni akár a függőleges egyenest is. Ugye a függőleges egyenes egyenlete x egyenlő x0, ami ebből úgy kapható meg például, hogy az a 1, a b 0, a c pedig mínusz x0. Vagy úgy is megkapható, hogy az a 2, a b 0, a c meg mínusz 2x0. Vagy úgy is megkapható, hogy x mínusz x0 négyzeten egyenlő 0. Ugye ez is pont ugyanazt jelenti, mint az x egyenlő x0. Ezzel arra szeretnék rávilágítani, hogyha véletlenül olyan könyvet birtokolnak, függvénytáblát vagy matematikai könyvet, amiben az szerepel, hogy az egyenes egyenlete ax plusz by plusz c egyenlő nulla, akkor azt a könyvet vigyék vissza a boltba, hogy ez nyomdahibás, mert ez nem az egyenes egyenlete, hanem az egyenes egy lehetséges egyenlete a végtelen sok egyenlet közül. Hát ugye nyilvánvalóan, hogyha van egy ilyen egyenletem, és azt mondjuk négyzetre emelem, változnak a gyökök? Nem. Köbbre emelem, változnak a gyökök? Nem. Színusz hiperbolikuszát veszem mind a két oldalnak, változnak a gyökök? Nem. Tehát ezek ugyanazt a görbét adják meg. A másik példánk a kör, hát annak is levezettük már a geometriai definíció alapján pontosan ezt az implicit egyenletet, ami egyébként azt fejezi ki, hogy a középponttól x0, y0, Descartes koordinátájú ponttól való távolság négyzetből kivonom a kör sugarának négyzetét, akkor nullát kell kapnom. Ugye megint ez a kör egy lehetséges egyenlete, végtelen sok van ennek, és itt is lehet a színusz hiperbolikuszát venni mind a két oldalnak, vagy négyzetre el lehet emelni, bármi, ugyanaz. Ugyanazokat a gyököket kapjuk akkor is. Ugye a görbe definícióra nem csak ez az explicit forma jó, hanem a görbét el lehet képzelni úgy is, mint egy mozgást. Tehát, hogy az idő múlik, egy ponton végig szalad egy pályán, nem így szalad végig, hanem így szalad végig, és azok a pontok, amit a pont meglátogatott, egy időintervallumban azok jelentik a görbémet. Tehát a görbe definíciójához igazából csak annyit kell mondani, hogy egy konkrét időpillanatban, tehát amikor a T időnek vagy paraméternek nevezik, ismert, akkor hol vagyok a görbén. Ez egy vektor, tehát minden időhöz egy pontot rendel, vagy pedig, hogyha koordinátákkal akarok dolgozni, a két dimenzióban két skalárfüggvény, a pont x koordinátáját előállítja, a másik pedig az y koordinátáját, három dimenziós görbék esetén meg még kell egy harmadik függvény is, ami a pont z koordinátáját is, ugye a t időpillanathoz tartozóan legyártja. Hogy erre is láttunk példákat, a egyenes paraméteres egyenlete így néz ki, x0, y0, z0, egy háromdimenziós egyenes egy pontja, és akkor ehhez képest az egyenes irányvektorának irányában kell tetszőleges távolságokat megtenni, amely tetszőleges távolságokat terjed, annak érdekében, hogy az egyenes összes pontját bejár. A másik példánk a kör, a paraméteres egyenlete volt, bár ugye múltkor megköpködtem, hogy ez a gusztustalan formája a kör paraméteres egyenletének, mert igazából nekünk nincsen színusz meg koszínusz, a számítógép nem tudja kiszámolni. Tehát az, amikor egy programban leírom, hogy színusz, meg az, hogy a lebegőpontos koprocesszornak van egy ilyen gépi utasítása, hogy színusz, ez parasztvakítás. Nem tud színuszt csinálni, egy Chebyshev polinomot számol ki helyette, tehát igazából egy számítógép összeadás szózáson kívül nem tud csinálni semmit irracionális számokkal, pláne nem tud számolni színusz meg koszínusz meg legkevésbé. De hát mégis, ez így egyszerűbb. Ugye a szögnek, ahhoz, hogy a kör összes pontját előállítsuk, radiánban 0 és 2 pi között kell szaladgálnia. Most ugye ez a megközelítés úgy írja föl a görbét, mint egy mozgás. Igazából, hogyha engem csak a végső alak érdekel, akkor tök mindegy, hogy ezt a görbét gyorsan jártam be, lassan jártam be, az elején gyorsan, utána lassan, vagy fordítva, milyen dinamikával, ez tök mindegy, az alakzat attól még ugyanaz lehet. Ennek megfelelően a paraméteres egyenletekre is elmondható, hogy ez nem az egyenes paraméteres egyenlete, hanem a végtelen sok egyenlet közül egy. Tehát a például itt t helyett mínusz t-t írok, 3t-t, t köböt, attól az még színusz hiperbolikus t-t, attól még az ugyanaz az egyenes, csak azt más dinamika szerint járnám be. Na most, hogyha ennyire mindegy, hogy a időzítés, ugye a bejárás időzítése milyen, akkor általában szeretjük, hogyha az időintervallumunk az egységintervallum, tehát a mozgás t egyenlő nullába kezdődik és egyik tart, ezt hívják ugye normalizáltságnak. Hogyha a t 0-1-ben rohangálhat, akkor persze a t-t föl kell szoroznom 2π-vel, annak érdekében, hogy a köröm összes pontja előálljon. Jó. Ezeket a példákat a klasszikus geometria szabályai alapján számolgattuk ki. Tehát ugye kiindultunk az egyenes, egyenesnek nincs definíciója, de kiindultunk az euklidészi geometria axiómáiból, amelyek implicite definiálják az egyenes tulajdonságait, és ezen tulajdonságokból vektoralgebra felhasználásával származtattunk egy egyenletet. A körnek van definíciója, azon pontok mértani egyek, akik a középponttól R távolságra vannak. Ezt a definíciót vektoralgebrává alakítottuk, és így adódott ki a körnek az egyenlete. És általában ez a séma mindig, hogyha egy olyan alakzaton van, aminek van geometriai definíciója, tipikusan azon pontok mértani helye, stb. Stb. Például cikloisz, kardioid, lemniszkáta, egy egész állatkert van ilyenekből, mindegyiknek van szép geometriai definíciója, le lehet fordítani egyenletté. Ráadásul, ha tudom a nevét, akkor erre nincs is szükség, mert a Google-be begépelem, hogy kardioid egyenlete, és akkor megkapom. Ezekkel nem is érdemes több időt tölteni. Az igazán fontos és érdekes dolog azon görbéknek a definíciója, aminek nincs geometriai specifikációja. A geometriai könyvek nem tartalmazzák, ezek után nincsen olyan egyenlet sem, amit ugye készen felhasználhatnék. Mindenki csukja be a szemét és gondoljon valami izgató, vonzó dologra. Hát nem valószínű, hogy a geometriai könyvben pontosan ennek az egyenlete megtalálható. Hogy politikai korrektség miatt én ilyen izgató dologként a delfint hoztam. Gondoljunk a delfinre. Nem találok olyan könyvet, nem próbáltam meg, de hiába írnám be a Google-be, hogy a delfin egyenlete, valószínűleg nem kapnám meg azt, ami ezt az alakzatot ugye produkálja. De nekem ez kell. Ezeket hívják szabadformájú görbéknek, nem ismerem az egyenletét. Nincsen neki geometriai definíció sem, amit le lehet egyenletté fordítani. Mit csinálunk? Ugye matematikában, meg pláne mérnöki gyakorlatban, hogyha van egy függvény, amit nem ismerünk, nem ismerjük az alakját, akkor azt mondjuk, hogy az a függvény polinom. Ez értelmes döntés, mert tulajdonképpen minden sima függvényt lehet közelíteni polinommal. Gondoljanak például a Taylor közelítésre, vagy Taylor sorra. Meg ugye a programozás szempontjából különösen értelmes döntés, mert ahogy mint mondtam, a számítógép amúgy se tud semmi más csinálni, csak összeadni meg szorozni, a polinom pedig ezeket a műveleteket tartalmazza. Tehát akármilyen egzotikus függvényt is írok le, végső soron az összeadásokból és szorzásokból fog állni, azaz tényleg, amit nem tudok, arra értelmes rámondani, hogy ez egy polinom. Tehát ha a delfint szeretnék, akkor paramétrikus alakzatot fogok megcélozni, azt mondjuk, hogy a paramétrikus formában az XT, YT, és hogyha ez egy térbeli delfin, tehát egy háromdimenziós delfinnek mondjuk a sziluettje, akkor persze még egy ZT harmadik függvény is szükségeltetik, ahol ez a három függvény három darab polinom. Ugye egy polinomot, ugye a polinom együtthatók definiálnak az A0, A1, A2, X-re, B0, B1, B2, és így tovább. Tehát ezeket kell megmondani ahhoz, hogy a delfinem előálljon. És képzeljük magunk elé azt a felhasználó interfészt, amikor a számítógép megkérdezi, hogy mi kéne, és akkor mi válaszolunk, delfin. És akkor a számítógép, na jó van, akkor szép képelt be, hogy hányadfokú a polinom, és utána meg egyenként sorolt föl a polinom együtthatóit. Ugye ilyenkor szokott az a szituáció előállni, hogy az ember tetlegességre vetemedik a saját számítógépével szemben, mert ezeknek a polinom együtthatóknak aztán az égvilágon semmiféle szemléletes tartalma nincsen. Mégis az A5 mennyi legyen ahhoz, hogy az óra ilyen szépen kanyarodjon? Na, fogalmunk sincs. Tehát ez így nem működik a gyakorlatban, ugye a megoldást mindenki ismeri, mert hát azért rajzoló programokat szokott használni, nem a polinom együtthatókat várjuk el, hanem a felhasználó klikkenget a képernyőre, klik, 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 és azt mondja, hogy hát ezek a pontok valahogy meghatározzák, hogy a görbe az milyen legyen, és akkor egy algoritmussal kéne kitalálni, hogy akkor ezekhez a pontokhoz képest a polinomom,
mert azért polinom formába keressük, milyen AI, BI polinom együtthatókkal rendelkezzen, úgy, hogyha kiszámolom, most akkor elég sűrűn ezt a görbét, akkor az arra felé menjen, amerre én klittyengettem. Interpolációról beszélünk akkor, hogyha a görbe át is megy a ezeket az úgynevezett kontrollpontokon, vagy approximációról beszélünk akkor, hogyha még ezt se várjuk el, hanem ugye a görbének csak úgy nagyjából követnie kell a kontrollpontokat, de nem muszáj átmenni rajta. Ugye az teljesen világos, hogyha megmutatok négy kontrollpontot, akkor végtelen sok olyan görbe létezik, amely akár interpolálja is, ha még ugye se várom el, csak úgy nagyjából arra menjen, akkor még nagyobb szabadságfokon van ilyen görbék rajzolásánál. Tehát ugye ebből a végtelen sok lehetőségből kell valamit választani. Sokat is megfogalmazunk, ilyen egyéb elvárások, például, hogy a görben legyen realizálható, olyan legyen, amivel a mindennapjainkban találkozunk, nem valamilyen borzasztóan beteg dolog, ami a valóságban nem fordul elő. Milyen görbék fordulnak elő a gyakorlatban, a valós életben? Newton megmondta ezt már régen, 1600-as évek, F=mc/R2. Ugye a pálya a második derivátja arányos az erővel. Az erő pedig a valóságban úgy működik, hogy jön, megtámadja az alakzatomat, deformálja, kvázi mint egy rugó, ugye akkor erőébred, és akkor ez elkezd gyorsulni, és egy pályát bejár. Azaz, a erő valóságban nem változhat ugrásszerűen, ez folytonos. Ha ez folytonos, akkor a pálya második derivátjának is folytonosnak kell lennie. Ezt hívják C2 folytonosságnak. Tehát csak olyan mozgáspályák képzelhetők el a valóságban, amelyek kétszer folytonosan differenciálhatók a paraméter szerint. Ugye ha egy darab polinomon van, ez mindig előfordul, de hát ugye előfordulhat az is, hogy ezt egy, tehát ha több részből rakom össze a görbémet, akkor persze a csatlakozásnál erre figyelni kell. Aztán ilyen extra elvárás lehet az, hogy hát hogyha ezeket klittyentettem, ezt a négy pontot, akkor nyilván nem ilyen görbére gondoltam, mert hogyha ilyen hullámzó görbére gondolnék, akkor oda is klittyentenék ugye a slide-nak az aljára meg a tetejére. Tehát ne legyen olyan hullámzás benne, ami indokolatlan, ami nem következik a kontrollpontokból. Hogy az is egy teljesen normális elvárás, hogy ne függjön a görbe a koordinátarendszer megválasztásától, ugye ezeket a kontrollpontokat, és persze majd a görbét is számokkal fogom realizálni, mert csak számokat tudok tárolni, tehát egy koordinátarendszerre, annak origóval, meg tengelyekkel felszerelt változatára szükségem van, de azért ez mégiscsak egy mesterséges dolog. Hogyha másképpen változtatom meg a koordinátorrendszert, vagy eltolom ezt az egészet, akkor nem szabadna ennek az alakjának változnia. És hát megint egy nagyon fontos dolog, a lokális vezérelhetőség, képzeljük el, hogy a delfinem már majdnem kész, csak itt a farkát kéne egy kicsit egyengetni, ugye nyilván az ember ekkor azt teszi, hogy oda megy és megfogja azt a kontrollpontot, ami közelébe van ennek a faroknak, és arrébb viszi. Na de hogyha ennek az a hatása, hogy az óra beszakad, vagy a háta eltűnik, akkor megint a tetlegesség merül föl a számítógéppel szemben, tehát ezek kerülendő dolgok. Lokális vezérelhetőség arra utal, hogy egy olyan stratégiát kéne nekünk kitalálni, ahol ha itt változtatok egy kontrollpontot, akkor a görbe csak ezen a részen változzon, máshogy nem. Még a szünet előtt szeretnék egy rövid gondolatot elmondani. Ugyan ezt a tárgyat úgy hívják, hogy számítógépes grafika, és ezt az egész sémát nyilván azért fogjuk használni, hogy görbéket definiáljunk, aztán a görbék alapján meg persze felületeket definiáljunk, de ez az egész dolog sokkal szélesebben alkalmazható, gyakorlatilag minden olyan esetben alkalmazható, amikor pontok, mondjuk mérési eredmények alapján kell függvényekkel dolgozni. Ugye kedvenc példa, nagyon népszerű manapság, önvezető autó. Tehát jön az megy az önvezető autó, és attól tud önvezetni, hogy nézi a környezetét, különféle szenzorokkal, lidar, radar, stb. Megnézi, hogy a relatív távolság a mi autónk meg a környezethez képest, ugye vannak álló dolgok, meg más autók, hogyan változik az időben. Ugye mind elektromágneses hullámot bocsát ki, visszaverődik az elektromágneses hullám, és az idő eltolódásból tudjuk a távolságot. Most egy elektromágneses hullám egy nanoszekundum alatt ekkora távolságot tesz meg. Ráadásul, hogyha nem is hozzánk verődik vissza, hanem más irányba, akkor nem kapunk vissza semmit, vagy a más irányból ilyen hosszabb úton verődik vissza, akkor pedig a valósnál sokkal nagyobb értéket. Tehát el lehet képzelni, hogy ez a DT függvény, ha valóságban valami ilyesmi is volna, mi ugye diszkrét értékeket mérünk, ugye ez a T, hát egyszer ilyen, egyszer ilyen, egyszer ilyen, egyszer ilyen, 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 és tudom én, ez a most. Ezek a mérési eredmények. Egyébként borzalmas, tehát aki time of flight kamerával dolgozott, ez egy katasztrófa, amit az ember kap. Egy csomó esetben nem kap semmit, ugye? Na, tehát ebből kellene valamilyen értelmes következtetést levonni. Például dönteni kell, hogy akkor most rátapossak a fékre, vagy nyugodtan mehetek előre, vagy félre kell rántani a kormányt, stb. Tehát például ki kéne számolni, hogy ez a két autó milyen sebességgel közeledik vagy távolodik egymástól, mert hogyha irtózatos nagy sebességgel közeledik felém, akkor valamit csinálni kell. A relatív sebesség a távolságnak a deriváltja. Akkor, ugye, ha úgy deriválunk, ahogy nem szabad, akkor vesszük ezt, a kettőnek a különbségét, és elosztom a idő különbségével, akkor kapok egy irtózatos nagy negatív értéket, arra utalván, hogy átbizony ez a másik autó most akar éppen nekem rohanni, holott a valódi érték az, hogy éppen távolodik. Teljesen használhatatlan egy ilyen zajos értékből számított derivált. Ha pedig mondjuk a gyorsulásra is szükségem van, akkor az még használhatatlanabb. Mit lehet csinálni? Hát vesszük ezeket a pontokat, és ráapproximálunk egy görbét, polinomot, ami persze nem csak ezt használja ki, hanem a teljes információt, ugye egy szélesebb tartományt. Ha ez a polinom megvan, akkor ugye a polinomot analitikusan lehet deriválni. Mondok egy másik példát, egy valós történetet. Az egyik kollégám, hogy irányítás technika tanszék, tehát ilyen irányítás technikai problémákkal is foglalkoznak, akik értenek hozzá. Egyik kollégám elment egy erőműbe, mert az erőmű szabályozási köre rosszul működött, és azt mondták, hogy kap egy rakás pénzt, hogyha megoldja. Tehát ilyen PID szabályozó, ugye talán ez mond valamit, a D az arra utal, hogy a különbségi jelet deriválni kell. Ugye azt mondták neki, hogy ha megoldja, hogy a szabályozási kör rendesen működik, mert el lehet képzelni, hogy egy erőműben mekkora gazdasági kár keletkezik, hogyha ez rosszul megy. És akkor valamelyik szenzor ilyen jellegű adatokat produkált, a deriválást pedig így számolták ki. Oda ment pár, látni fogjuk, hogy mennyi, tehát egy fólián elfér akármelyik stratégia, amit én elő fogok vezetni, beverte azt a néhány sor programot, utána szólt a családnak, hogy hozzanak még néhány talicskát, hogy a kapott pénzt haza lehessen. Na jó, tartsunk szünetet. Az első megoldásunk a feladatra, mi még egyszer pontokat adok meg a síkon vagy a térben, gyere, gyerkettő, stb., és szeretnék egy görbét, parametrikus görbét, ami ezeket approximálja vagy interpolálja. Az első megoldás a Lagrange interpoláció névre hallgat. Ugye ez egy interpolációs görbe, azaz a görbénk át is fog menni a pontokon. A Lagrange interpolációs feladat pedig úgy néz ki, hogy nem csak a pontokat kell felsorolni, hanem azt is expliciten meg kell adni, hogy milyen idő vagy paraméter érték mellett kell a görbének éppen a megadott pontokba lennie. Tehát ezek a csomóértékek, not values, vagy amik a kontrollpontokhoz tartoznak. Nyilván, ha animálni szeretnék, akkor ezzel tudom szabályozni a mozgás dinamikáját. Ha nem akarok animálni, csak a végső alak érdekel, akkor meg valahogy ezt föl kell venni, annyira nem érdekes, hogy hogyan, hát nyilván egymás követő, növekvő sorozatot kell alkotni ezeknek a paraméter értékeknek, mert a görbe majd ugyanebben a sorrendben fogja meglátogatni a pontokat. No, akkor ugye a Lagrange interpoláció azt mondja, hogy keressük a megoldást polinom alakban, tehát az x-koordináta is egy polinom, az y-koordináta is egy polinom, az x-koordinátának a polinom együttadói A0, A1, A2, stb. Az y-é B0, B1, B2, és hogyha ez egy háromdimenziós görbe volna, akkor még lenne egy harmadik polinom is az e-koordinátának. Ezeket a polinom együtthatókat abból a feltételrendszerből kell kitalálni, hogy ha ide behelyettesítek a t helyére t1-et, akkor ennek az ismeretlen függvénynek vissza kell adni az első kontrollpontot. Hogyha ide a t helyére, ide is, meg ide is behelyettesítek t2-t, akkor vissza kell adni a második kontrollpontot, és így tovább. Ugye ebben a feltételrendszerben az ismeretlenek a polinom együtthatók, A0, A1, A2, stb. B0, B1, B2. Amelyekre nézve mellesleg ezek az egyenletek lineárisak. Na az első kérdés, amit meg kell válaszolni, hogy hányadfokú legyen a polinom. Ugye összesen van n darab egyenletem, hogyha n a kontrollpontoknak a száma. Hogyha az ismeretlenek száma az n-nél kisebb, akkor végtelen sok megoldás van, hogyha ennél nagyobb, akkor nem feltétlen van megoldás, ha pedig pontosan annyi ismeretlenünk van, ahány egyenletünk, akkor remélhetünk egyértelmű megoldást, ugye a Lagrange interpoláció nagyon szeretne remélni, ezért azt mondja, hogy hányadfokúnak kell lenni a polinomnak? Aki n-t mondott, az majdnem eltalálta valójában n-1-nek, mert ugye a polinom együtthatók A0, A1, A0-tól indul. Tehát egy n-1-fokú polinomnak van éppen n darab polinom együtthatója. Tehát az első döntés, a polinom legyen n-et fokú, és akkor kapok egy lineáris egyenletet az a-ikre, egy másikat a b-ikre, esetleg egy harmadikat a c-ikre, ahol annyi egyenlet van, ahány ismeretlenem, ezt meg tudják oldani, ha pedig a megoldás megvan, akkor innentől tetszőleges t-re behelyettesítve ezekbe a polinomokba megkapom a görbémet, tehát ugye föl tudom azt rajzolni. Ráadásul még ezen lineáris egyenletrendszer megoldására sincs szükség, ugyanis kapásból meg lehet mondani, hogy mi lesz ez a megoldás. Ez a megoldás úgy fog előállni, hogy veszük a kontrollpontokat, és azokat a kontrollpontokat súlyozzuk súlyokkal, ilyen elli súlyfüggvényekkel, amely súlyfüggvények a t-től függenek. Ezek a súlyfüggvények pedig így néznek ki, két szorzatnak a hányadosa, tehát a nevező úgy néz ki, hogyha éppen az i-edik pontnak a súlyát tekintjük, akkor a hozzátartozó paraméter értékből kivonom az összes többit, és ezeket a különbségeket összeszorozzuk. Persze gondosan kihagyva a j egyenlő i esetet, mert hogyha a j egyenlő i, akkor ez a különbség nulla volna, és nullával pedig nem szabad osztani. A számlálója ennek a törtnek pedig nagyon hasonló, azzal a különbséggel, hogy a t-t kicserélem t-re, a szabad változóra, amiből látszik, hogy ez tényleg egy n-et fokú polinom lesz. Ugye, mert a t az csak a számlálóban jelenik meg. Ugye ez a séma, hogy veszem a kontrollpontokat, és súlyozom őket, összeadjuk, majd elosztjuk az összsúlyjal, ez egy szép névvel rendelkezik, ezt úgy hívjuk, hogy kombináció. Tehát valójában úgy állítom elő a görbét, hogy a kontrollpontokat kombinálom olyan súlyrendszerrel, ahol a súlyrendszer függ a t-től. Tehát ez egy mechanikai rendszernek a súlypontja. Persze ehhez még egy apróság kell, hogy a súlypont képlete úgy néz ki, hogy pontok, megszorzom a helyvektorokat az odarakott súlyjal, összegezzük, és elosztjuk az egészet az összsúlyjal, amit hiányzik. Azért hiányzik, mert ezen függvényeknek az összege, akármilyen tére, mindig azonosan egyenlő egy. Ennek a bizonyítását önökre bízom, otthon csinálják meg. Ha jobb ötletük nincsen, akkor például teljes indukcióval a triviális esetet megmutatom. Tehát nézzük azt, amikor két kontrollpontunk van. Hogy néz ki az első, az L1T? Ugye az L1T szorzat, csak egyetlen egy tag lesz fönn is, lenn is. Ugye a T-ből a másikat kell kivonni, T2, és ugye az I az 1, T1 mínusz T2, ugye ő az L1, T, és akkor nézzük az L2-t, ott ugye a T-ből a T1-et kell kivonni, a T2-ből pedig a T1-et, és a kettőt adjuk össze, ugye nem ugyanaz a nevező a két esetben, ugyanarra a nevezőre úgy hozom, hogy megszorzom mínusz 1-jel, ekkor viszont a ték kiesnek, és akkor itt T1 mínusz T2 osztva T1 mínusz T2-vel ez tényleg 1. Házi feladat megmutatni, hogy akár teljes indukcióval, vagy az akár milyen esetben így van. Én itt azt fogom bebizonyítani, hogy ez a séma tényleg teljesíti az interpolációs feltételt. Tehát T1 paraméterért vagy időértékre éppen az R1 pontban van, T2-re éppen az R2-ben, és így tovább. Nézzük először meg, hogy ezek a súlyfüggvények milyen értéket vesznek föl, hogyha éppen egy csomó értéket, tehát a T1, T2 valamelyikét helyettesítem be. Mondjuk a TK-t, a K-adik pontnak a csomó értékét. Tehát ide a T-re TK kerül, és ugyanazt a képletet még egyszer lemásoltam. Két esetet kell megkülönböztetni. Az első eset, amikor az I egyenlő K-val. Hát, hogyha az I egyenlő K-val, akkor a TK helyett TI-t is lehetne írni, és akkor összehasonlítjuk a számlálót a nevezővel, mind a kettő egy szorzat, mind a kettőben a TI mínusz TI-nek a szorzata van, ahol a J-k végigmennek minden lehetséges értéken, kivéve az I-t. Ez egy törtnek a számlálója, meg a nevezője megegyezik, akkor a tört egy. Ha viszont az I nem egyezik meg a K-val, ugye ez egy szorzat, TK mínusz TJ-nek a szorzata, ahol a J összes lehetséges értéket fölveszik, kivéve az I-t. Tehát mi föl fogják venni a K-t is, mert nincs más lehetőségük. Ha viszont a K és a J megegyezik, akkor ez a különbség nulla, egy szorzat nulla, hogyha akármelyik tagja nulla. Tehát ebben az esetben a súlyfüggvény nulla. Na akkor helyettesítsük be most már a polinomba ide a T helyére a TK-t, akkor azaz ide is behelyettesítjük a TK-t, ezt kapjuk, de súlyozzuk a kontrollpontokat ezekkel a súlyokkal, van egy összeg, na de ezek a súlyok minden íre nullák, kivéve azt az egyetlen egy darab ít, ahol az I megegyezik a K-val, amikor is a súly egy. Tehát mi lesz ebből a szummából, minden tag kiesik, ki, marad egy, az pedig egy szorzót kap, az lesz az RK. Hát jé, éppen ez az interpolációs feltétel. Tehát át fog menni a TK-nál a K-adik kontrollponton. Az implementáció ennyi tokkal és vonóval, ugye a tárolnom kell a kontrollpontokat, háromdimenziós esetben ugye ez egy VEC3 tömb, meg tárolnom kell a csomó értékeket is, milyen paraméter értéknél kell pontot lenni. Ugye amikor a felhasználó klikkenget, akkor ezeket a tömböket töltjük föl, kapunk egy új pontot, akkor ezt a pontot berakjuk a kontrollpontok tömbjébe. Hogyha ez egy animációs görbe, akkor persze a felhasználótól várjuk el, hogy konkrétan milyen időpillanatban kell majd a mozgásnak itt lennie. Hogyha ez nem egy animációs görbe, hanem csak az alakra vagyok kíváncsiak, akkor mi automatikusan kitaláljuk a csomó értékeket. Például úgy, hogy az legelső kontrollponthoz nullát, aztán egyet, kettőt, hármat, stb. Rendelünk. Az éppen az, hogy idáig hány pont van hány kontrollpontot adtunk meg, és akkor ez lesz ugye a csomó értékeknek a tömbje. Ugye ahhoz, hogy ezt a görbét föl lehessen rajzolni, tetszőleges T paraméter értékre, hát nyilván a legelső csomó érték és a legutolsó csomó érték között van értelme ezt fölvenni. Ha ott egy időpillanatot kijelölök, akkor meg kell mondanunk, hogy akkor a görbén pontosan hol vagyok ebben a pillanatban. Hát a képlet megvan, a kontrollpontokat kell kombinálni a súlyfüggvényeknek megfelelően. Tehát ugye a szummából lesz egy szép forciklus, végigmegyek az összes kontrollponton, a kontrollpontot megszorzom ezzel a súlyjal, és összegezzük, nem osztunk semmivel a végén, mert a súlyfüggvényeknek az összege úgyis egy, és kész. Tehát voltak éppen arra vezettem vissza, hogy hogyan kell ezt az elítét kiszámolni. Hát így kell kiszámolni, a képletünk megvan, ugye két szorzat, ez egy forciklus, két szorzat együttesen számolja a számlálót meg a nevezőt, és gondosan persze átugorja azt az esetet, amikor az i megegyezik a j-vel, mert hát nullával nem illik osztani. Nézzük meg, hogyan viselkedik a görbénk. Itt van négy kontrollpontunk, zöld, kék, sárga, piros, és mondjuk a t egyenlő nullánál szeretnénk, hogy a mozgás vagy a görbe a zöld pontban legyen, egyharmadnál kék pontban, kétharmadnál sárga pontban, egynél piros pontban. Ugye ez a négy csomóérték, 0, 1, 3, 2, 3, 1 kell ahhoz, hogy a súlyfüggvényeket kiszámoljuk, mert abban a független változón, a t-n kívül ezek a csomóértékek szerepelnek. 0, 1, 3, 2, 3, 1. Hogyha ezeket tudom, akkor most már minden t-re és minden kontrollpontra a súlyokat ki lehet számolni, és akkor ezeket a függvényeket ábrázolni is lehet. Ez a zöld pontnak a súlya, a kék pontnak a súlya, és így tovább. Akkor játszunk el az idővel, hogyha a t egyenlő nulla, itt vagyunk, akkor ugye 1 kg homokunk van összesen, szétosztva a 4 kontrollpontban, akkor ez az 1 kg homok az utolsó szemig a zöld pontban van, az összes többi kontrollpontban nulla súly található. Mechanikai rendszerünk súlypontja hol van? Zöld pontban. Aztán a T elkezd növekedni. A zöld pontba pakolt homok meredeken csökken, a kék pontba egyre több homok megy át, ugye ez nő, a pirosba is kerül valami homok, a sárgába pedig negatív homok. Ugye semmi probléma nincsen azzal, hogy nálunk a tömegek negatívak is lehetnek, nem csak vonzhat az a pont, hanem taszíthat is. Ugye a képlet attól még ugyanolyan gyönyörűen kiértékelhető. Tehát itt negatív homok van, emiatt például a kék pontba akár egynél, 1 kg-nál több homok is kerülhet, mert hát ugye a negatív mennyiséget kompenzálni kell. Ugye nő a t paraméterérték egészen 1/3-ig. 1/3-nál azt tapasztaljuk, hogy a 1 kg homok utolsó szemig a kék pontban van, a összes többi pontban pedig nincs semmi, tehát a mechanikai rendszerünk súlypontja ide kerül, interpoláljuk a kék pontot. Megyünk tovább, csökken a kék bepakott súly, a sárgába kerül át itt az összes súly, interpoláljuk a sárgát, majd amikor a t eléri az egyet, akkor minden homok a pirosba lesz, az összes többibe nulla, mechanikai rendszer súlypontja ide kerül, mi meg bejártuk ezt a görbét. Tényleg interpolálja. Köpködjük meg. A köpködés egyik tárgya az, hogy amikor ezek a súlyfüggvények, ugye a csomó értékekben, hát lényegében gyökök, átmennek a, tehát nulla értéket vesznek föl, egyszeres gyökök, azaz egyszer pozitívak, negatívak, pozitívak, negatívak. Azaz egy kontrollpont egyszer vonza a görbét, egyszer taszítja. Vonza, taszítja. Hogyha nagyon sok kontrollponton van, akkor vonza, taszítja, vonza, taszítja, vonza, taszítja sokszor. A görbém hajlamos lesz oszcillálni, mert ezek a farkak, ugye, ezek ilyen oszcillációs jellegűek. Ez az egyik dolog, amit nem szeretünk. A másik dolog, amit nem szeretünk, az az, hogy minden súlyfüggvény, hát most a csomóértékektől, azt a négy csomóértéktől eltekintve, nem nulla a teljes tartományban. Gondoljunk vissza a delfinre, csak a farkán szeretnék módosítani, itt a farka, tehát arrébb viszem ezt a kontrollpontot, a zöld kontrollpontot, na de a zöld kontrollpont itt is jelentősen hat, mert látszik, hogy messze van a nullától, minek következtében az óra összeroppan. Nem lokálisan vezérelhető. És a dolog egyre rosszabbá válik, hogyha újabb és újabb kontrollpontokat veszünk föl, ugye egyre nagyobb fokszámú polinommal kell dolgozni. Ugye játszunk el először azzal, hogy itt van két kontrollpontunk, és keresünk hozzá egy Lagrange interpolációs görbét. Milyen görbe lesz ez? Két kontrollpontra hányadfokú polinomot kell illeszteni? Első fokút. Melyik az a görbe, aminek lineáris egyenlete van, az egyenes szakasz? Tehát ez a zöld, tudom mennyire látszik, ez a zöld, két pont Lagrange interpolációja. Első három pont Lagrange interpoláció, egy parabola, ív. Első négy harmadfokú görbe, első öt negyedfokú, első hat ötödfokú. Hát nem egészen jó, ugye, hogyha én ilyen oszcillációs dolgot szerettem volna, meg pláne olyan oszcillációt, ami még a képről is kimegy, akkor valószínűleg tettem volna ide is kontrollpontot. Tehát erre nem mondható, hogy nincsen benne olyan oszcilláció, ami nem következne a kontrollpontokra, de bizony van. Ez csúnya, ez megengedhetetlen. Hát képzeljük el, hogy ugye Elon Musk új rakétáját ránk bízza, hogy azt mi gyártsuk le az egyetemi műhelybe, és gondosan megtervezi gyönyörű aerodinamikával. Persze az űrben már tök mindegy, hogy mi az alakja, de hát azért a légkörön el kell jutni oda, tehát abszolút nem mindegy, hogy ennek mi a formája, és elhozza nekünk a terveket. Ugye szép alak, amit közölni kell, hát hogy lehet egy alakot közölni, sok lehetőség nincs, mint hogy mit tudom én, centiméterenként megmondja, hogy pontosan hol van a rakétának a felülete, tehát megkapjuk ezeket a piros pontokat. Egy hét múlva jön a rakétájáért, és visszakapja ezt, ami ellen egyébként egy büdös szót nem mondhat, mert ezeken a kontrollpontokon persze tökéletesen átmegy. Igaz, hogy közötte csúnyán oszcillál, és nagyon messze van attól, amit szép aerodinamikai alakzatnak nevezünk. Tehát konklúzió, Lagrange interpolációt akkor lehet használni, hogy csak néhány pont van. Amikor már sok pont van, akkor ezen oszcilláció és lokális vezérelhetőség hiánya miatt szemétre való. Nyilván ki kell találnunk olyat is, ami nem szemétre való, de még mielőtt oda eljutnánk, azért általánosítsuk ezt a Lagrange interpolációt. Ez az általánosított változat az ERMIT interpoláció névre hallgat, tehát se H, se E, ezeket nem kell ejteni. Innen tudom egyébként megállapítani, hogy ki jár előadásra, hogy aki úgy hívja, hogy Hermit, az nyilván nem volt itt. Ugye ugyanazokkal a bajokkal rendelkezik, mint a Lagrange interpoláció, ezért önöket kímélendő, rögtön már csak egy leegyszerűsített speciális esetet mutatok be, amikor összvíz két pontunk van. Tehát ugye Lagrange se használható 100 pontra, ez meg pláne nem használható 100 pontra, ezért már csak úgy mondom el, mintha csak két pontunk volna összesen. Na az ERMIT interpolációs feladata következőképpen néz ki. Megadunk két pontot, meg a idő, paraméter értékeket is, amely ezen két ponthoz tartozik, ugyanúgy, ahogy a Lagrange interpolációnál, és akkor most jön a plusz, meg még azt is megmondom, hogy a kért görbének mi legyen a deriváltja ebben a két pontban. Mi a útnak a deriváltja? A sebesség. Tehát megadok két pontot, sebességvektorokat ebben a két pontban, meg azt, hogy milyen időpillanatban kell a mozgásnak ebben a két pontban lennie. És keresek egy polinomot, olyan polinomot, ami teljesíti ezeket a feltételeket, tehát hogyha beértesítjük az RT függvénybe a T helyére a TI-t, akkor visszaadjuk a kezdőpontot, ha beértesítjük a TI plusz egyet, visszakapjuk a végpontot, hogyha a deriváltjába behelyettesítjük a kezdőpontot, akkor visszakapjuk a kezdősebességet, és hogyha a deriváltjába behelyettesítjük a végpontnak az idejét, akkor visszakapjuk a végsebességet. Hányadfokú a polinom? Négy feltételem van, kezdőpont, végpont, sebesség, kezdetben sebesség a végén, tehát olyan polinomot kell keresni, ahol négy polinom együttható van, mert akkor egyezik meg az ismeretlenek száma az egyenletek számával. A harmadfokú polinomban van négy polinom együttható, tehát egy harmadfokú polinomot keresünk. Most ezt a harmadfokú polinomot úgy írtam föl, hogy t-t-i köv, meg t-t-i a négyzeten, nem pedig úgy, hogy a háromszor t a köbön. Ugye ezt látják, hogy ez ennek igazából elméletileg semmi különösebb hatása nincsen, így is lehet. Azért teszek így, mert így kevesebbet kell írni, és a formulák egyszerűbbek lesznek. Tehát kvázi feltételezem, hogy a kezdőpontban t egyenlő nulláról indulunk, ezért levontam a t-ből a t-t, ugye a kezdőponthoz tartozó paraméter értéket. Na, tehát ez a harmadfokú polinom, amit keresek, és a3, a2, a1, a0, ezek most vektor együtthatók, ezek az ismeretlenek, ezeket kell kitalálni. Nyilván, aki nem szeret ugye vektorokkal dolgozni, a szétbonthatja külön x-re, külön y-ra, külön z-re. Ugye a deriváltakra is vannak feltételeink, tehát akkor ezt a polinomot le kell deriválni, hát háromszor t, stb. A köbön, ugye az háromszor t plusz ti nézet, és így tovább. Ez lesz ennek a deriváltja. Na nézzük a kényszereket. Ha ebbe az ismeretlen függvénybe a t helyére beírjuk a ti-t, akkor mit kapok? Ugye háromszor t minusz ti a köbön, az nulla, ezért írtam föl így. A kettőször t minusz ti a négyzeten, az is nulla, meg ez is nulla, marad az a nulla. Tehát az rti az a null. A interpolációs feltétel szerint vissza kell kapnom a kezdőpontot a p-i. Azaz a négy ismeretlenből egyet hip-hop rögtön megkaptam. Ha ugyanezt eljátsszuk a végponthoz tartozó időre, a háromszor ti plusz egy minusz ti a köbön, stb., hát ez már nem olyan szép, de hát föl lehet írni. Hát ebben mind a négy polinom együttható megjelenik. Ennek egyenlőnek kell lenni a végponttal, pi plusz egy. Jó? Akkor nézzük a sebességeket, hogyha a derivált képletébe beírom a ti-t, kezdőpont idejét, ti minusz ti a négyzeten, nulla, meg ez is nulla, az a1 marad, az A1 polinom együtthatónak egyenlőnek kell lennie a kezdősebességgel, a V-vel, és ugyanezt eljátsszuk a végponton is. A négy ismeretlenből az A0, A1 automatikusan kipottyant, hát az A3, A2-nél, hát azért egy kicsit számolni kell, ugye két egyenletem van, maradt ez meg ez, és akkor két ismeretlenem maradt, mert ugye az A1, A0 már a kezemben van, meg lehet oldani. Hát, hogyha házi feladat böngészék végig, ha jól csinálták, akkor ennek kell kijönni. Ha ez megvan, a négy polinom együttható megvan, akkor persze akármelyik pillanatban meg tudom mondani, hogy hol van a görb. Jó. Ugye a Lagrange interpolációval szemben az egyik fontos kifogásunk az volt, hogy oszcillál. Azért oszcillál, mert egy kontrollpont hol taszít, hol vonz, hol taszít, hol vonz. Ugye az oszcillációt ki lehet küszöbölni akkor, hogyha nincs ilyen taszítás-vonzás, hanem a mechanikai rendszerünk olyan, hogy a kontrollpont csak vonzhat. Magyarán a tömegek azok a fizikailag plauzibilis módon nem lehetnek negatívak. Keressük továbbra is a görbénket olyan alakban, hogy vesszük a kontrollpontokat, R1, vagy R0, R1, stb. R3, és ezeket a pontokat kombináljuk, tehát elhelyezünk ezekben a kontrollpontokban T paramétertől függő súlyokat, és tekintjük a mechanikai rendszerünk súlypontját. Hogyha ezek a súlyfüggvények olyanok, hogy az összegük egy, akkor ugye a súlypontnál a össúlyjal nem kell osztani, ez a kifejezés rögtön a súlypontot adják meg. Ha a súlyok nem negatívak, akkor a kontrollpontok csak vonzhatják ezt az egészet, nem mellesleg a görbénk teljes egészébe a kontrollpontok konvex burkán belül halad. Ugye a súlypont nem lehet kívül a valós esetben, amikor a súlyok nem negatívak, a súlypont nem lehet kívül az alakzat konvex burkán. Elfelejtettem a Lagrange interpolációnál mondani, de hát akkor most mondom, ugye az a dolog, hogy voltak éppen a görbémet a súlypont analógiával állítom elő, ugye a görbe egy pontja egy mechanikai rendszer súlypontja, automatikusan garantálja azt a kritériumot, hogy a görbém független lesz a koordinátarendszer megválasztásától. Ugye a súlypont az egy fizikai fogalom, az mindig kijelölhető, függetlenül attól, hogy én most fölveszek-e koordinátarendszert vagy sem. Ha kiszámolom egy koordinátarendszerben, aztán kiszámolom egy második koordinátarendszerben, nyilván más numerikus értékekkel, de ugyanarra a pontra kell mutatnia. Ugye? Tehát a számítás, mivel egy súlypont van, nem befolyásolhatja ezt az eredményt. A görbém definíciója ezek után ezen Bélyi súlyfüggvényeknek a kitalálása, amit akkor úgy kell kitalálnom, hogy minden tére azonosan egy legyen az összegük, és mellesleg ne legyenek negatívak. Egy ilyen súlyfüggvényrendszer a Bernstein. Ez nem a Leonard Bernstein, nem a karmester, hanem egy orosz Szergej Bernstein. A Bernstein polinomoknak az összessége, akik egyébként régi jó ismerősük önöknek, legfeljebb nem lettek így bemutatva egymásnak, akkor most ez megtörténik. Induljunk ki az egyből, és emeljük n-edik hatványra. Hát az még továbbra is egy. Hát, hogy elbonyolítsuk egy kicsit a dolgot, az egyet fölírjuk úgy, hogy t meg 1 mínusz t az n-ediken. Ugye x meg y az n-ediken, Newton binominális tétele szerint kifejtető úgy, hogy összeg n alatt az i-szer, x az i-ediken, meg y az n-i-ediken. Aki ezt nem tudja bebizonyítani, az otthon gondolkozzon el rajta, hogy kell ezt a Newton binominális elemi kombinatorika, hogy kell bebizonyítani. Mi csak használjuk. Ugye, tehát az egyet fölírtuk ilyen kacifántos alakban, de igaz. Ugye Newton binomiális tételéből következik. Na ebből az összegből egy tag az i-edik Bernstein polinom. A kívánt tulajdonságok ebből a konstrukcióból rögtön következnek. A Bernstein polinomok összege akármilyen tére egy, mert az egyet írtam föl annak az n-edik hatványát, meg utána elbonyolítottam. Ha a t 0-1-ben szaladgálhat csak, ugye az n alatt az i az nem negatív, t az i-ediken nem negatív számra. Nem negatív, 1 mínusz t, hogyha a 0-1-ben van a szám, akkor az se negatív, ez a szorzat nem lehet negatív, tehát a Bernstein polinom nem negatív. Megvannak a Bernstein polinomok konstruálva. Megint eljátszhatunk azzal, hogy hogy működik. Ugyanaz a négy kontrollpont, ez előbb sárga volt, most hirtelen kékre változott, de a lényeget ez nem befolyásolja. És akkor az ide elhelyezett súly, n alatta nulla, az n ebben az esetben mennyi, hogyha négy kontrollponton van, akkor 3, mert most is ugye az i-nek nullától kell mennie. Tehát 3 alatta nulla, ami 1. Szer t a nulladikon, szor 1 mínusz t a harmadikon, ez 1 mínusz t a harmadikon. Ezt az 1 mínusz t a harmadikont látjuk itt zölden. Aztán a sötétkék pontnak a súlya 3 alatt az 1, ugye az 3, szor t az elsőn, szorozva 1 mínusz t a négyzeten, hát ez t-szer 1 mínusz t a négyzeten. 3 alatt a következő az úgy néz ki, hogy t négyzetszer 1 mínusz t, a legutolsó pedig úgy néz ki, hogy t köb. Ezeket látjuk. Ugye itt nincs olyan, hogy explicit csomóérték. Mi magunk mondtuk meg, hogy már pedig a mozgásnak a feje tetejére áll, akkor is a 0-1 intervallumon kell szaladni az idő, nullától egyig megy. Tehát ezt igazából alak létrehozására, nem animációra lehet alkalmazni. Na játsszuk el azt a dolgot, amit a Lagrange-nál is eljátszottunk. Hát, hogyha t egyenlő 0, súlyfüggvényeket kiértékeljük, a zöld pontnak a súlya 1, az összes többinek a súlya 0, az 1 kg homok mind itt van, a rendszer mechanikai rendszer súlypontja itt van, tehát a görbém interpolálja a zöld pontot. Aztán elkezdünk növekedni t-vel, az ide pakolt homok csökken, itt nincsen negatív homok, ugye az látszik, csökken, a kékbe pakolt homok nő, meg a ebbe pakolt homok is nő, meg a pirosba is pakolt homok is nő, de nem lesz olyan időpillanat, hogy a sötét kék birtokolná a teljes 1 kg homok mennyiséget, csak annak a többségét, ugye itt. Tehát a görbe nagy valószínűséggel nem fog átmenni a kék ponton, csak annak a közelébe húzza el. Ez egy approximációs görbe. Aztán T ilyen értékénél a homok zöme ebben a pontban lesz, tehát a görbe ennek a közelében van, mechanikai rendszer súlypontja itt fog szaladgálni. Még amikor T egyenlő 1, az 1 kg homok megérkezik a piros pontban, tehát a legutolsó pontot interpolálja. Házi feladat annak bebizonyítása, hogy a görbe úgy indul, hogy annak az érintője az első két kontrollpont közötti egyenes, és úgy érkezik, hogy az utolsó két kontrollpont közötti egyenes. Hát nyilván deriválni kell T szerint, ugye az a sebességvektor, az a érintő, azt kell megmutatni, hogy abban a sebességvektorban csak ez az első két kontrollpont vesz részt, hogyha T egyenlő nullánál értékeljük ki. Hát ennek se bonyolult a implementációja, tárolni kell a kontrollpontokat, most nincs külön tömb a csomóértékek, de amit mondtam, ugye a 0-1 az a tartomány, időtartomány, ami ehhez tartozik. Ugye építeni, úgy építjük a Bézier görbét, hogy az új klittyentést, vagy annak megfelelően transformált változatát hozzáadjuk ehhez a tömbhöz. A felrajzoláshoz meg erre az RT függvényre van szükségünk, a T akkor most 0-1 tartományban érvényes T-t ebbe behelyettesítve vissza kell kapnunk a görbe ezen időpillanathoz tartozó pontját. Ugye képlet megint ez, kontrollpontokat kombináljuk, forciklus a szummát megcsinálja, a kontrollpontot megszorozzuk a BIT-vel, ugye a BIT meg n alatt az iszer, t az i-edikenszer, 1 minusz t az n minusz i-ediken, ugye power függvénnyel ez a két hatvány kiszámítható, a choose, meg hát ugye n-szer, n minusz egyszer, n minusz i plusz egy osztva egyszer-kétszer i. Így kell a n alatt az itt kiszámolni. Klittyengessünk. Amikor azt mondom, hogy klitty, akkor klittyettettem egyet. Klitty, 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 klitty. Ez a kék a Bézier görbe. Benne van a konvex burkon? Itt van a konvex burok, benne van. Persze, hogy benne van, mert a súlyfüggvények nem negatívak. Kiválasztok egy kontrollpontot, hogyha nem vagyok megelégedve az alakkal, akkor kiválasztok egy kontrollpontot, amiről azt hiszem, hogy az a görbe közelében van, és akkor azt megpróbálom mozgatni. Na most ugye az a baj, hogy mindegyik kontrollpont megint az egész görbére hat, ráadásul megfordítva ráadásul egy kontrollpont nem nagyon befolyásolja a görbét, cudar módon arrébb kell vinnem a kontrollpontot, hogy a görbe módosuljon. Megint jó ez, hogyha csak 4 kontrollponton van, mondjuk sok kontrollpontnál ez sem egy kényelmes stratégia. Ezzel is hasonló a baj, mint a Lagrange interpolációval. Sok kontrollpontra szerettem volna, ott is, meg itt is egyetlen egy polinomot illeszteni. Ugye a polinom fokszáma az a kontrollpontok száma mínusz 1. Tehát egyre növekvő számú fokszámú polinomot kell illeszteni, amiben ráadásul minden kontrollpont mindenkire hat. Nem így kéne a komplexitást kezelni. Tehát, hogyha egy bonyolultabb görbém, egy hosszabb görbém görbére van szükség, akkor nem kéne emelni a polinom fokszámát, hanem ehelyett sokkal egészségesebb stratégia az, hogyha alacsony fokszámú polinomokkal dolgozok, de többel. És ezeket egymás mellé passzolom, tehát akármilyen bonyolult, hosszú görbét is alacsony fokszámú polinommal meg lehet rajzolni, csak hát többet kell egymás után. Ekkor viszont ugye külön foglalkozni kell azzal a kérdéssel is, hogyha két ilyen kis görbe szegmens találkozik, hogy az egyik folytatódik a másikba, akkor ezt többé-kevésbé folytonosan tegyék meg. Ne törjön el a görbe. Mit jelent, letöröltem az F egyenlő M szerát? Mit jelent az, hogy folytonosan kövessék egymást? Hát leginkább azt jelenti, hogy kétszer folytonosan deriválható legyen, tehát az erő ne változzon, a gyorsulás ne változzon ugrásszerűen, amikor az egyik görbeszegmensből áttérek a másik görbeszegmensbe, mert a valóságban előforduló mozgások mind ilyenek. A spline-ok ezt a dolgot tartják szem előtt. Tehát egy bonyolult görbét több kis görbeszegmensből raknak össze, úgy, hogy gondoskodnak arról, hogy az illesztésnél ne legyen törés a görbében, a lehetőség szerint a második derivált is, ugye a gyorsulás is folytonosan változzon. Én egyetlen egy splájnt fogok itten bemutatni, a Catmull-Rom splájnt, tehát az Edwin Catmull neve sokaknak mond valamit, Pixarnak a igazgatója, meg mindenféle, hát kicsit olyan, mint az Apple vezér volt, mindenféle helyeken szokott szónokolni, de mellesleg egy csomó dologhoz hozzájárult számítógépes grafika területén még fiatal korában. Egyébként a Rom, ez a Rafael Rom sem egy kis pályás, talán a Silicon Graphicsnak volt az igazgatója. Na, tehát ezt az egyetlen egy splájnt fogom megmutatni. Ez a C1 folytonosságot, a sebesség folytonosságát garantálja, a gyorsulás folytonosságát azonban csak közelítőleg garantálja. Viszont nagyon egyszerű. Kezdjük megint előről. Tehát megadunk kontrollpontokat, R0, R1, stb. És azt is felsoroljuk, hogy a Lagrange interpolációhoz hasonlóan, hogy a mozgásnak milyen időpillanatokban kell azoknál a kontrollpontoknál lenni. Tehát az R0-hoz hozzárendeljük a T0 időpontot, általában az R-ihez a T-t. Na most, minden két egymás után következő kontrollpont közé fölveszek egy különálló görbeszegmenst. Tehát mindegyik külön alacsony fogszámú polinom lesz, mégpedig úgy, hogy az egymás követő szegmensek folytonosan illeszkedjenek egymáshoz. Hát a C1 folytonosságot, a sebesség folytonosságát könnyen tudom garantálni úgy, hogy valahogy hasra ütésszerűen ezekben a pontokban sebességet is definiálok, itt is, meg itt is, meg itt is, és azt mondom, hogy ez legyen a sebessége ennek a görbeszegmensnek abban a pillanatban, amikor megérkezik, és ugyanez legyen a sebessége a következő görbeszegmensnek abban a pillanatban, amikor innen elindul. Tehát a két görbeszegmens közösen birtokolja a sebességet, amiből következik, hogy a sebesség folytonosan változik. Jó? C1 folytonosság abból, hogy fölvettem akárhogy, tetszés szerint sebességvektorokat a pontokban, de előírtam azt is, hogy azt viszont mind a két görbeszegmensnek, aki itt találkozik, közösen kell birtokolnia. Akárhogy fölvettem a sebességeket. Na most itt jön a Catmull-Rom ötlet, hogy akkor, ha akárhogy fölvehetem, akkor vegyük föl úgy, hogy összességében ez a görbe sima legyen, tehát a második derivált nagyjából folytonos legyen, ne ugorjon itten csak minimális mértékűt. Ehhez pedig a következő heurisztikát használja. Tehát mi legyen például itt a V-i? Ha a mozgás egyenes vonalú, egyenletes mozgás volna a két kontrollpont között, ugye akkor az elmozdulás RI-RI-1, amit TI-TI-1 idő alatt kellene realizálni, tehát az egyenes vonalú, egyenletes mozgásnak a sebessége ezen két kontrollpont között ez volna elmozdulás osztva az elmozduláshoz tartozó idővel. Ha a mozgás egyenes vonalú, egyenletes mozgás volna ezen két kontrollpontok között, akkor annak a sebessége, állandó sebessége ez volna. Ezek után teljesen racionális az a döntés, hogy vegyük a két átlagsebesség átlagát, és az legyen a kijelölt sebességvektor ebben a pontban. Jó? és ezt játsszuk el minden pontban. Hát a legelső meg a legutolsó pontban nem olyan triviális, mert annak nincsen előző meg következője, hát vagy azt mondjuk, hogy a mozgás állásból indul, tehát nulla sebességről indul, vagy azt mondjuk, hogy megadom explicite a sebességvektort, vagy azt mondjuk, hogy akkor az mindig az első pont irányában induljon el. Ez döntés kérdése. De ha minden kontrollpontban van sebességem, akkor ezeket a szegmenseket már elő lehet állítani. Kezdőpont, végpont, sebesség a kezdőpontban, sebesség a végpontban, ezért csináltuk az ERMIT interpolációt. Pontosan ezt a feladatot oldottuk meg. Két pont, két sebesség, két idő. Melyik az a polinom, hányadfokú, harmadfokú, ami ezt realizálja? Hát ez. Jó. Hát gyakorlatilag az implementáció, megint a kontrollpontokat is tárolni kell, meg a csomóértékeket is. Ugye a fölrajzolás, hát először is meg kell keresni, hogy az adott T melyik szegmenshez tartozik, tehát végig kell menni a csomóértékeken, és megnézni, hogy a T-t melyik TI és TI plusz 1 fogja közbe, és akkor arra a szegmensre az ERMIT interpolációt kell használni, ugye az ERMIT interpoláció egy harmadfokú görbe, ahol kiszámoltuk, hogy mi a négy polinom együttható a kezdősebességből, a végsebességből, a kezdőpont, végpont, meg a hozzátartozó időből. És még talán arra igénybe veszem a türelmüket, hogy megmutassam, hogy ez is egy olyan dolog, ami régi ismerősük, mert hogyha szabad formájú görbéket használnak, ugye itt ez egy szabad formájú görbe a PowerPoint-ba, akkor a hát Ketmore-Rom-Spline-nak egy kicsit általánosított változatával találkoznak. Megint klittyengetek. Klitty, 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 klitty. Azért, hogy össze is tudjuk hasonlítani, ezt lemásolom és átszínezem. Kicsit egymásra tesszük, mert az előtte-utána dolgot szeretnék. Tehát körülbelül egymáson van. Kiválasztjuk csomópontok szerkesztése. Ugye a csomópontok, nem tudom mennyire látszik, ezek a kis fekete vackok. Ezeket klittyentettem. Na most, ha megfogok egy csomópontot, mutatja a sebességvektort is. Tehát itt annyival általánosabb annál, amit én elmondtam, hogy itt átskálázhatom a sebességvektort, nem fogom tenni. A kontrollpontot átvisszük ide. Jó? Mit látunk? Hát leginkább azt kell látni, hogy nem látjuk, hogy ez bármit is változott volna itt. Hát itt persze változott, de itt a kék és a piros továbbra is egymáson van. Tehát attól, hogy a kontrollpontot a görbe ezen a részén arrébb vittem, a görbe hátsó része egy nanométert nem ment arrébb. Lokálisan vezérelhető, olyan, aminek kell lennie. És persze, ugye egy... Egy görbeszegmenst a kezdőpont, végpont, sebesség a kezdőpontban, sebesség a végpontban definiál. Ez a sebesség a kezdőpontban függ ettől, meg ettől egyenes vonalú egyenletes mozgástól, ez pedig függ ettől, meg ettől, tehát összesen ez a négy kontrollpont befolyásolhatja összesen ezt a görbét, ez garantáltan nem. Tehát egy görbét négy kontrollpont definiál, egy kontrollpont maximum négy szegmensre ad. Ami ennél távolabb, azt nem módosítja. Jó, van két jó hírem, meg egy rossz hírem az óra végére. Az egyik jó hír, hogy a görbéket befejeztük. És akkor ennek megfelelően pénteken a felületekkel fogunk foglalkozni. Ugye a felületek kétdimenziósak, és akkor megint van egy jó hír, meg egy rossz hír. Mivel a felületek kétdimenziósak, minden kétszer olyan nehéz lesz, mint amit a görbéknél tapasztaltunk. Ez a jó hír volt, vagy a rossz hír? Ez a rossz hír. A jó hír az, hogy persze ugyanazt a tudást fogjuk használni, amit most már felszedegettek magukra, csak kétszer. És voltaképpen hamarabb végzünk a felületekkel. Köszönöm a figyelmet.